Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Gerő Tamás vagyok, és ma a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó választott bíróság előtti eljárásról beszélgetünk a bíróság elnökével. Röviden bemutatom vendégemet, utána kezdődik a beszélgetés. Dr. Burai Kovács János, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, a BPSS ügyvédiroda vezetőpartnere, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő választott bíróság elnöke. Szakterülete a peres képviselet és nemzetközi választott bírósági jog és kereskedelmi jog.
A kereskedelmi választott bíróság évkönyve. Válogatás az elmélet és a gyakorlat választott bírósági témákkal foglalkozó szakértőinek aktuális munkáiból, tanulmányaiból. A kötet tartalmaz továbbá egy válogatást az elmúlt évek anonimizált választott bírósági határozataiból. Keresse az orak.hu oldalon.
Kicsit menjünk vissza az időben. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő választott bíróságnak most már 6. éve vagy az elnöke. Hogyan kerültél kapcsolatba a választott bíráskodással?
Gyakorló ügyvédként, jogtanácsosként kerültem kapcsolatba a választott bíráskodással, méghozzá úgy, hogy a Mineral Impexnek voltam a jogtanácsosa, akkor, amikor az Adria kőolaj vezetékkel és a jugoszláv gáztranzit vezetékkel kapcsolatos viták kerültek választott bíróság elé, és akkor jogi képviselőként dolgoztam választott bírósági ügyben, ismerkedtem meg a szakma alapjaival, és szerettem bele a magánjogi viták ilyen intézésébe, ami úgy gondolom, hogy az igazságszolgáltatásnak egy speciális bírói ága.
Szerintem hatékonyabb, mint a rendes bírósági út. Ez a legfőbb érv egyébként a választott bíráskodás mellett?
A gyors és hatékony eljárás feltétlen, a másik az a bizalmas jelleg, tehát az, hogy a magánjogi felek, akik a vitáikat a választott bíróság elé viszik, azok tudhatják és egészen biztosak lehetnek abban, hogy a jogvitájuk bizalmasan kezelendő. Az azt jelenti, hogy ez nem csak a feleket köti, az eljáró feleket és jogi képviselőiket, hanem az eljáró tanács tagjait is. Vannak olyan típusú jogviták, amik eleve bizalmas kezelést igényelnek és bizalmas eljárást igényelnek. A másik dolog az, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, a választott bírósági eljárások során azért nem csak az anyagi jogi kérdések eldöntése kerül a bíróság elé, a választott bíróság elé, hanem a felek és a választott bíróság együtt tudják alakítani az eljárás szabályait. Szembe az állambíróságának az eljárásával, ami ez egy közjogi alapon, ott a PP az mozdíthatatlan. Itt a felekkel leülünk, önmagában az eljárási szabályzat, az is a felek szerződése által válik az eljárás részévé, amit ugyancsak alakíthatunk. Tehát egy úgynevezett testre szabott eljárás, transzparens eljárás alakul ki, amikor pontosan látják a jogvitát választott bíróság elé terjesztő felek is, hogy mikor, mit kell bizonyítani, milyen eljárásrend van, és pontosan ez az eljárás mikor fejeződik be. Tehát ez nagyon lényeges kérdés, amellett, hogy ugye egyfokú eljárásról van szó, bár van bizonyos állami kontroll a választott bírósági eljárások felett, mégis ezeket tartom a leglényegesebb elemnek.
Pont a jogorvosat hiánya az egyetlen dolog, amit mondjuk kritikaként meg tudnék fogalmazni. Volt olyan eseted, amikor döntöttetek, és később aztán valamilyen oknál fogva úgy gondoltad, hogy ez lehet, hogy mégse volt egy jó döntés?
Szerencsére ilyen nem volt, és azt is el kell, hogy mondjam, és most csak az intézményi választott bíróságunkról beszélek, hogy körülbelül van egy évben 80-100 ügyünk, és ebből a 80-100 ügyben a 4-5%-a az, amit a felek az állambírósága elé visznek, és érvénytelenítést kérnek, és abból 1-2% maximum, ahol gondot lát az állami bíróság. Magam azért nem gondolom, hogy volt olyan ügy, hiszen maga az eljárás azt garantálja, a választott bíróság összetétele, a felek választják a választott bíráikat, és olyan szakemberek körül, akik azt a jogvitát és annak a természetét, az, hogy mondjuk az egy pénzügyi, energetikai, vagy esetleg egy vállalat felvásárlási, összeolvadási téma, ezeknek a szakértői. Tehát nekik nem kell megtanulni a szakmát, a felek bizalmából választanak egy-egy független választott bírót, akik aztán felelősséggel megválasztják az elnököt. Tehát valószínű, hogy itt egy szakmai koncentráció is van, ami segít abban, hogy kevesebb legyen az a probléma, ami után valójában érvénytelenítés is történhet.
Van egy minőségi követelmény, hogy kikerülhet be állandó választott bírónak. Most például pont Sárközi Tamásra is gondolok, szóval azért az ember vele találkozott, és így kötetlenül beszélgetett, most már sajnos ugye ez nem adatik meg, akkor az nekem tényleg egy nagyon nagy élmény volt.
Mindenki tudja, hogy Sárközi Tamás nekem mentorom, barátom is volt, ha ezt megengedi így utólag. Nagy tisztelője volt, ami egy zseniális, brilliáns elme volt. Nem csak az, hogy kiválóan ismerte a jogot, hanem alkotó módon gondolkodott. De hagyj említsek még egy példát. Én az első olyan ügyem, ahol mint választott bírósági elnök járhattam el, az egy kártérítési ügy volt, ahol a szárnybíróim, az akkori korábbi tanárom Vékás Lajos professzor úr volt, a másik szárnybíróm pedig Harmati Attila professzor úr. És ők választottak engem az eljáró tanács elnökének, mint fiatal választott bírót. Meg kell mondanom neked, hogy rettenetesen izgultam, hogy hogy fogom tudni én, mert az elnök feladata, hogy a tervezetet elkészítse megbeszélésre, amikor már lezárul az eljárás, és utána hozzuk meg az ítéletet. De az ítéletre a javaslatot a két másik szárnybírónak, az elnöknek kell elkészíteni, hármas tanács esetében. Na most kártérítés Vékás Lajosnak, Harmati Attilának, akik ennek a professzorai, akadémikusok. Nagyon komoly munka volt, végül is elkészült az anyag, bologatnak, nézik a tervezetemet, azt mondja Vékás professzor úr. Igen, János, egész jó, jó ez. Mire megszólal a Harmati professzor, Jánoskám, a 45. oldalon az indokolásban van egy olyan rész, amit akár egy jogtudós is írhatott volna, annyira szép. Majdnem könnyek között elérzékenyültem, odalapoztam a 45. oldalra, és mondtam, hogy hát itt van egy kis probléma, mert van ott egy kis szám, és lent egy lábjegyzet. Ez egy idézet, Kunc Ödön kereskedelmi és váltójog, mire Vékás, na azért volt ez egyáltalán ilyen jó. Valóban ez egy komoly tanulási folyamat, olyanoktól tanulhattam, dolgozhattam velük együtt a magyarországi választott bírák közül, mint Vékás Lajos, Sárközi professzor, Harmati Attila, Szász Iván, Bán Révi Gábor, és tudnám sorolni tovább a neveket, Horváth Éva. Ez tényleg egy nagyszerű iskola volt, és ez segített hozzá engem ahhoz, hogy kiléphessek a nemzetközi választott bíráskodás területére, a párizsi, a bécsi és az angol, valamint a német választott bíróságoknál járhattam el hasonló ügyekben.
Ez azt jelenti a nemzetközi választott bíráskodás esetén, hogy ilyenkor te utazol is? Tehát akkor kimész a tárgyalásokra, és akkor ott helyben németül, franciául, angolul tárgyaltok?
A fő tárgyalási nyelv az angol. Ma már a németek is angolul tárgyalnak. Itt is lehet látni a választott bíráskodás, az a nemzetközi gazdasági élethez kapcsolódik. Az angol a fő nyelv. Ez annyit jelent, hogy igen, angol nyelven folyik a tárgyalás, adott esetben angol nyelven kell elkészíteni a végzéseket, ítéleteket is, ami egy komoly szakmai és nyelvi próba is. Egy kedves történetet tudok ezzel kapcsolatosan elmondani. Egy nemzetközi választott bírósági eljárásban egyes bíróként jártam el, angol volt az eljárás nyelve, két amerikai cég vitatkozott, elkészítettem az ítélet tervezetet, de megkértem a fiamat, aki külföldön az Emory Law School-on tanult, hogy azért tegye meg, hogy átnézi az ítéletet. És akkor ő azt mondta nekem, hogy papa, nyelvtanilag jó, amit írsz, de engedd meg, hogy néhány megjegyzést tegyek. Én hallatlanul megsértődtem, mert minden oldalon volt 10 javítás. Egyébként a nyelvi lektorálás az abszolút része a választott bíráskodási minőségnek. Például Párizsban a Párizsi Nemzetközi Választott Bíróság, az ICC Választott Bírósága egy olyan scrutinit, felülvizsgálatot csinál, ami egyúttal nyelvi felülvizsgálatot is jelent. Az első ilyen ítéletemnél kaptam 30-35 javaslatot, hogy mit kellene változtatnom. Visszaírtam, hogy nagyon szépen köszönöm, nem hittem volna, hogy én úgy kapok angol nyelvleckét, hogy még ezért nekem fizetnek is. De mindenképp, hát angolok nézik át, tehát született angolok, és hát mi is vigyázunk erre itt a magyar választott bíráskodás során is, mert ez a versenypiac része valójában.
Azért annak idején a rendszerváltás előtt azért az angol nyelvet gondolom nehezebb volt itthon elsajátítani, te magát a jogi angolt hol tanultad meg?
Először is ugye az ember tanul tanároktól, de a jogi angolt valójában a gyakorlat során tanultam meg. Vállalati jogtanácsos kezdtem a pályámat a Mineral Impact Külker vállalatnál, és ott rendszeresen szembesültem azzal, hogy angol nyelven kell írni e-maileket, faxokat, szerződéstervezeteket készíteni, és szembesültem azzal, hogy ezt ki is küldjük a külföldieknek. Volt is ilyen esetem, amikor ez nem az angolnál, hanem a németnél fordult elő, egy nagyon aranyos történet, az ESSO-nak készítettem egy töltőállomás üzemeltetési szerződést. Az ESSO-nak a bécsi jogtanácsosa kijavította az aláírás szót, amit Unterzeichnung-nak írtam, hogy ez nem jó így, Unterfertigung. Ez a bécsi megfelelője az aláírásnak. Ezek után kiküldték a hamburgi központba, ahol kijavították az Unterfertigungot Unterzeichnungra. És mondtam, hogy kedves kollégák, én nagyon szívesen igazságot teszek önök között, hogy melyik a helyes. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a gyakorlat tanította a jogi angol, tehát ez egy olyan szakma, nem kell neked mondanom, Tamás, állandóan tanulunk, és állandóan változik körülöttünk a világ, és nekünk is ehhez kell alkalmazkodnunk.
Hogyan választanak ki téged, tehát itt magyar érintettségi ügyekről van szó, vagy szakmai alapon, attól függetlenül, hogy most nem magyar vagy magyar az ügy, mi alapján döntenek?
Ez körülbelül úgy alakul, mint az ügyvédeknél. Elterjed az, hogy valaki valamikor egy bizonyos színvonalon elvégzett egy munkát, és akkor ajánlják egyiket a másik után. Ma már vannak almanakok is, nemzetközi almanakok is, akik nyilván tartják, ilyen a Jus Mundi, a mi választott bíróságunk is kötött vele egy együttműködési megállapodást, aki nézi, hogy milyen nemzetközi ügyekbe kik jártak el, és azoknak a nevét felteszi az ő listájára, ami hozzáférhető. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam a saját tapasztalatomból, hogy főleg olyan ügyben, de nem kizárólagosan jártam el választott bíróság előtt nemzetközi ügyekbe, ahol magyar jog volt az alkalmazandó jog. Nem az eljárási jog, mert az eltérhet, de magyar anyagi jog, és akkor ugye a tanácsban te voltál az egyik, aki képviselte a magyar jogi szempontokat, tehát neked kellett a magyar jogi hátteret megadni, attól függően, hogy a felek jogi képviselői sok mindent mondanak egy konkrét jogi kérdésben, de ez nem csak azt jelenti, hogy magyar jog, mert vannak például olyan típusú szerződések, ilyenek az általános mérnöki szokványok, építőiparban, beruházások terén ismert FIDIC szerződések. A FIDIC szerződések kapcsán én kaptam külföldi felkérést is, azért, mert tudták, hogy FIDIC eljárásokban több ügyben jártam el, és érdekes módon ezek az ítéletek és döntések, bár bizalmasak, valamilyen szinten mégiscsak, amennyiben megfelelnek nem csak a magyar hungarikum gyakorlatnak, hanem a nemzetközi gyakorlattal is összhangban vannak, akkor elfogadják, és akkor azt mondják, hogy jó, hát ez azért ismeri a FIDIC-et, tehát ez nem azt hiszi, hogy ez egy sima vállalkozási szerződés. Olyan beruházási, mérnöki mintaszerződések jogi tartalommal is, amik szakmai szokványok valójában, amit a világszerte használnak. Ilyen volt a magyar 4-es metró beruházásnál, amikor sajnálatos módon, vagy szerencsére a választott bírói szemmel kicsit frivol módon szerencsése sok jogi ügy keletkezett belőle, azért, mert valójában a külföldiek úgy gondolták, hogy Fidik alapú szerződéseket kötöttek, és nem mindig, és mindenki ismerte, hogy mit is jelent ez valójában.
A magyar állam jelenleg aláveti magát az állandó választott bíróságnak a joghatóságának? Mert egy időben tudom, hogy igen, utána volt, hogy nem, most nem tudom, hogy hogyan állunk.
A nemzeti vagyontörvény volt az, ami tulajdonképpen egy törést hozott, és ezt azt kell, hogy mondjam, hogy ez a magyar választott bíráskodás és az előttünk folyó ügyekben egy nagyszámú ügyszám visszaesést is jelentett, amikor azt mondták, hogy a nemzeti vagyon körébe tartozó bármilyen jogvita választott bíróság elé nem vihető, egészen a paksi szerződések tárgyalásáig történt ez, amikor is kiderült, hogy ez mégsem volt helyes döntés, és akkor tiltott gyümölcs ismét fogyaszthatóvá vált, ami azt jelenti, hogy felek számára megengedett, hogy a privát autonómiájuk keretében ismét beszerződjenek a választott bíróságok hatáskörébe. Jelenleg nincs ilyen tiltás az állam és az önkormányzati szervek számára, és visszamenőleg is én látjuk, hogy a bizalom erősödik.
A 2017 évi 60-as törvényről beszéljünk. A jogszabályt valamennyire a sajátodnak is tekinted?
Egyértelmű változást hozott, elhaladt felettünk a nemzetközi gazdaság és a jogfejlődés, ami azt jelentette, hogy a korábbi választott bírósági törvényünk az UNCITLAR korábbi 58-as modelltörvényén alapult, és azóta ugye sok minden született az UNCITRÁ-nál, és az új modelltörvénynek megfelelően jött létre ez az új törvény, ami azt jelentette, hogy az új választott bírósági törvény, a 2017 évi 60-as valójában azt akarta elérni, hogy a modern választott bíráskodás kereteit teremtse meg. Felismerte azt, hogy egy ilyen pici ország, ilyen pici piacon nem működtethet számos választott bíróságot, helyesen ismerte fel, hogy gyakorlatilag a legtöbb ügy a kereskedelmi választott bíróság előtt szerepel, megszüntette azt az egyébként régi KGST időkből származó megkülönböztetés, hogy van nemzetközi ügy, ahol kizárólagosan a kamarai választott bíróság járhatott el. Ez is helyes, nagyon helyes. Integrálta, nagyon fontos szerepet kapott a pénzügyi, tehát tőkepiaci választott bíróságot és az energetikai választott bíróságot. Ezt egyébként az ügyszámok igazolták is, mert a 95%-a az ügyeknek a kereskedelmi választott bíróság kikötésével érkezett ügyek közé tartozik. Nagyon fontos változás, szerkezeti változás, és ezt is hozzá kell tennem azt, hogy a választott bíróság és az állambíróság kapcsolatát is rendezte. Sokkal fontosabb dolgok történtek, tehát konkrétan meghatározta, hogy az állambíróságának milyen felülvizsgálati, beavatkozási lehetőségei vannak. Ennek kapcsán egy nagyon izgalmas dolog történt, megkerestem a fővárosi törvényszék kollégium vezetőjét, és évente összeülünk velük tapasztalatcserére. Azzal kerestem meg őket, nem azzal, hogy ha hozzájuk kerül egy ügy, akkor ők mit csináljanak, hiszen értesítést kell, hogy kapjunk arról, hogy felülvizsgálati vagy bármilyen ügy érkezik hozzá, hanem az, hogy hogyan tudjuk mi az állambíróságának a munkáját ebben segíteni. Ők maguk is üdvözölték, hogy egy ilyen tapasztalatcsere létrejön. Ügyvédként azt kell, hogy mondjam, van egy forradalmi változás ebben. Ez a törvény a versenyképességet elősegítő csomagban jelent meg, a választott bírósági törvény, és itt hagyd legyek annyira önző, hogy kritikusan, kiemelten fontosnak tartom, hogy a kereskedelmi választott bíróság elnökségébe a Magyar Ügyvédi Kamara a speciális szervek mellett, mint a Bankszövetség, az Értéktőzsde és a Energiahivatal, a Magyar Ügyvédi Kamara is elnökségi tagot jelölt. Miért tekintem én ezt nagyon fontosnak? Azért, mert kik azok, akik döntenek, hogy választott bírósági szerződést kössünk, klauzulát tegyük be a szerződést. Az ügyvéd el tudja dönteni, hogy ehhez az ügyhöz kell-e vagy nem. Utána ki az, aki megjelenik a választott bíróság előtt? Az ügyvéd. Utána a nagyon lényeges, nem csak Magyarországon, hanem mindenütt a világon, ahol választott bíráskodás folyik, az ügyvédek, jogtanácsosok meghatározó szerepet játszanak. Az, hogy az ügyvédi kamara jelölhetett a választott bíróságba elnökségi tagot, kiemelkedően fontos. És nagyon jó dolog volt, hogy akkor, amikor az Országos Ügyvédi Kamara elnökét megkerestem, Bánáti Jánost, hogy János, ki lenne erre a legalkalmasabb? Ő erre azt mondta, hogy ez egy új törvény, építkezünk, én fogok jönni és segíteni a munkádat.
Van egy praktikus oka is annak, hogy érdemes kikötni az állandó választott bíróságnak a joghatóságát vagy illetékességét. Itt Budapesten maradhat az ember ezzel a kikötéssel.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez igaz és helyes megközelítés. Emellett azt is látni kell, hogy a választott bíráskodásban az is egy rugalmas és fontos szempont, hogy akkor, amikor, és most hagyjuk a magyar példát, maradjunk mondjuk a nemzetközi, mondjuk a párizsi példánál, hogyha valaki kiköti a párizsi nemzetközi kereskedelmi kamara választott bíróságát, az ICC-t, magyar jog alapján, és azt mondja, hogy az eljárás helye Budapest. És erre már a választott bírósági törvényünk lehetőséget biztosít. Tehát nem csak a magyarok, jöjjenek ide a külföldiek is, lássák, hogy itt van a megfelelő jogi kultúra, Magyarországra érdemes jönni. Úgy gondoljuk, hogy ez azt is jelenti, hogyha én azt mondom, hogy a választott bíráskodás helye Budapest, ez azt fogja jelenteni, hogy igen, a tanács el fogja dönteni a jogvitát a magyar jog alapján, hiszen abba állapodtunk meg, alkalmazni fogja a párizsi eljárási szabályzatokat, tehát nem a mi szabályzatunkat, viszont a mögöttes jogként alkalmazható a magyar választott bírósági törvény. Miért lényeges ez? Mert az érvénytelenítés felülvizsgálati kérdésekben a magyar törvény bejön. Akkor, amikor az ügyvéd gondolkodik ebben, és látom, hogy a külföldiek is ebben gondolkodnak, németek, osztrákok, franciák, angolok, tehát nagyon odafigyelnek, hogy a választott bíráskodás helye hol legyen. És ez még azt se jelenti, és itt a rugalmasságról beszélek, hogy a bírák mondjuk kizárólag a választott bíráskodás helyén tárgyaljanak. Nem. Majd a tárgyalást esetleg ott tartják, illetve ott fogják tartani a szóbeli tárgyalást. De arra is van mód, ugye, és ez nagyon fontos, hogy a felek és a tanács együtt eldöntsön, hogy a 21. század követelményei szerint online tárgyaljanak, milyen technikai segítséget vegyenek igénybe, természetesen a felek fegyveregyenlősége mellett, mert azt nem lehet, hogy az egyiknek megvan, a másiknak nincs. És van egy másik szempont. Mindenki beszél az 5. ipari forradalom csodáiról, mesterséges intelligenciáról. Már mondják, hogy majd a mesterséges intelligencia. Én ebben nem hiszek. Ameddig az emberi társadalom gondolkodó emberek léteznek, addig választott bírák és felek lesznek, akik a saját ügyükben maguk fognak, a privát autonómiák, az egyenrangúság, mert mellérendeltség van, ugye a privát autonómiában, nem úgy, mint az állam bíróságánál, hogy van egy aláfölé rendeltségi kapcsolat, ők maguk fogják eldönteni, hogy a technikai csodákból mit használnak.
A választott bíráskodás szót, amikor beütöttem, akkor a Wikipédia az arbitrás szót dobta ki, ami ugye francia eredeti. Tehát az egész választott bíráskodásnak van egy francia eredete?
Megújult a jogkódex.hu. Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon. Telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a normaszöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkódex.hu.
A vásztottbíráskodás szót, amikor beütöttem, akkor a Wikipédia az arbitrás szót dobta ki, ami ugye francia eredeti. Tehát az egész vásztottbíráskodásnak van egy francia eredete?
A franciák valószínű szívesen mondanák ezt, de ez nem így van. Már a rómaiaknál megjelent a vásztottbíráskodás, sőt, Kecskés professzor úr egyes tanulmányaiban biblikus eredetet említ ezzel kapcsolatosan. Tehát én úgy gondolom, hogy a privát autonómia, amikor egyáltalán ugye elindult a kereskedelem, ugye a legnépszerűbb példák egyike szőnyek kereskedők vitája. Menjünk egészen vissza a kezdeti perzsa társadalmakba. Két szőnyekkereskedő vitatkozik, akkor ez a gördes csomó, ez most megfelele annak, amit ők a szerződésben előírtak, vagy nem. Menjenek el a kádi bíráskodásról, vagy valamelyik állami intézményhez, de ugyanez figyelhető meg a római jogba is. Nem? Akkor azt mondták, hogy akkor megkeressük azt a kereskedőt, akiben mind a ketten megbízunk, akinek a szakértelmét mind a ketten elismerjük, és ő döntsön a mi vitánkba, mert ő tudja azt, hogy mi a helyes megoldás. Hát én úgy gondolom, hogy valahol itt van a vásztottbíráskodásnak a kezdete, amikor a kereskedelem és a gazdaság már olyan helyzetbe jut, hogy jogviták keletkezhetnek, illetve döntési szituációk felek között, akik egyenrangú felek, azok úgy gondolják, hogy valami speciális ismeret, speciális tudás kell. Mi most azt csináljuk, hogy ebbe a kereskedelmi vásztottbíráskodásban ugye van egy általános ajánlási listánk, ahol transzparensen ott van mindenkinek a szakmai és nyelvi háttere, magyar és nemzetközi lista, azon kívül van egy pénzügyi listánk, amit a Bankszövetség és az Értéktőzsde ellenőriz szakmai szempontból, és egy energetikai lista. Nem akarjuk magunknak vindikálni, hogy mindenki mindenhez ért. Ez egy étlap, de ezen kívül lehetnek olyan viták, amik másoknak a tudását illetve, tehát szabad választás van. Privát autonómia van egy egyenrangúság mellett. Ez a civil jog alapja. És ezért bízom én a jövőben. Vannak örökérvényű igazságok, amik a 21. században is érvényesek maradnak.
A törvényben, visszatérve a 2017 évi 60-as törvénybe, fel vannak sorolva azok az állandó választott bíróságok, amik Magyarországon léteznek, de vannak eseti választott bíróságok is. Eseti választott bíráskodásnak szerinted Magyarországon mennyire van hagyománya, vagy mennyire van gyakorlata? Például ugye az ügyvédi kamarához kapcsolódóan is lehet eseti választott bíráskodást kérni, vagy kikötni. Hogy látod ennek a jogintézménynek a fejlődését?
A koncentrálódás helyes volt. Az agrárkamarai választott bírósági ügyeknél ugyan vannak bizonyos észrevételeim, fenntartásaim, de az is egy speciális terület. A sport különösen az, úgyhogy ezek helyes döntések voltak. A koncesziós választott bíróságnál nem érzem azt, hogy mi indokolta ennek a választott bíróságnak a törvényi szabályozását. Tudomásom szerint ez nem is jött létre, csak papíron jött létre, de mondom, ehhez nehezen tudok hozzászólni, bár kérdéseket szoktam kapni ezzel kapcsolatosan. Én annyit szoktam mondani, hogy ennek a választott bíróságnak is a választott bírósági függetlenségi mércéjén át kell menni, abban az esetben, hogyha a törvényhozó vég ezt a speciális területet választott bírósági szabályozással akarja rendezni. Mert ha nincs függetlenség, akkor valójában ennek nem látom a választott bírósági jellegét. Ami az adhok választott bíróságokat illeti, beleértve az ügyvédi kamara mellett lévő ügyeket is, én nagyon erősen támogatom. Hiszen én nem csak a kereskedelmi kamara választott bíróságáért beszélek, hanem a választott bíráskodásért általában, mint a privát autonómia csodálatos megnyilvánulása. Az alkotmányunk maga is kimondja, az alaptörvény, hogy az állambírósága mellett törvény megállapíthat más szerveket is, és a törvény az, amiről most beszélünk, a választott bírósági törvény, a 2017 évi 60-as törvény. Igenis, komoly szerepe van, sőt, magam is kapok felkéréseket egyrészt az ügyvédi kamara által javasolt választott bírósági adhok struktúrában, másrészt kapok felkéréseket adhok választott bírósági ügyekre, beleértve nemzetközi ügyekre. Azt kell eldönteni, hogy mit akarunk az ügytől. Olyan ügyről van szó, ahol az infrastruktúrának komoly jelentősége van, vagy sem. Elképzelhető, ugyanis bizonyos infrastruktúrai követelményeknek csak az intézményes választott bíróságok felelnek meg, ezért óvatosan kell kezelni ezt a kérdést, de ezt a felek tudják eldönteni. Én nagyon örülök, hogy növekszik az adhok ügyek száma, és annak is örülök, hogy az ügyvédi kamara támogatja a választott bírósági, adhok választott bírósági munka fejlesztését is.
A végrehajtás az ugyanúgy működik, mint egy rendes bírósági eljárásnál, tehát nem kellett a törvényben végrehajtási szabályokat külön alkotni, mert hogy a választott bíráskodásban hozott ítéletek is ugyanúgy kerülnek végrehajtásra, mint ahogy egyébként egy rendes bírósági eljárásban. Mennyire látod azt, hogy a választott bíráskodási ügyekben önkéntes teljesítés van, vagy végrehajtást azt időnként itt is el kell indítani?
Az esetek 99%-ában önkéntes végrehajtás van. Van az az 1%, amikor a menekülő alperes esetéről beszélünk, érdekes módon a belföldi ügyeinkben kevésbé, külföldi ügyekben van ilyen, amikor külföldi alperes van, akkor viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a eljáró választott bíróság feladata, hogy ezt a körülményt, tehát hogy ez végrehajtható legyen ez az ítélet, különös gonddal vizsgálja és kezelje. Tehát ott nem lehet hézzagokat hagyni, hanem minden tekintetben a végrehajtást elősegítő, korrekt ítéletnek kell születni, mind szakmailag, mind nyelvileg. Van a törvényben még valami, az eljárás újítás. Ez egy kicsit a PP perújítására hajaz, ez sem magyar találmány, ez valójában a külföldi, nemzetközi nagyobb választott bíróságok próbálkoznak és jogok ezzel. Változó sikerrel azt is el kell mondanom, nekem az a véleményem is az általam képviselt kereskedelmi választott bíróságnak, hogy ez nem jó. Ez nem jó a jogbiztonság szempontjából, ugyanis képzeld el, Tamás, azt a helyzetet, hogy kapsz egy ítéletet. Épp ezért említem ezt a végrehajtáshoz kapcsolódóan. Elmész, végrehajtod, és ezek után valaki kér újra felvételt. És akkor születik még egy ítélet. Ugyanabban a témában. Adott esetben ugyanazokkal a bírókkal. Igen. Mi kizárjuk a mintaklauzulánkba, de a felek eldönthetik, hogy ezzel az eljárás újítási lehetőséget ki akarják zárni, vagy nem. Vannak olyan eseteink, amikor előkészítő egyeztetést tartunk a felekkel, megbeszéljük az eljárás menetét, időrendjét, és akkor ugye készítek egy végzést, hogy is néz ki az én még az ügyre konkretizált eljárási rendem, úgynevezett mini PP-m, ahogy valaki csúfolódóan mondta, és ott általában benne van, hogy ha a klauzulában nincs az benne, hogy kizárják az eljárás újítást, én ezt javaslom a feleknek, ahogy a méltányossági kérdés az equaet bono, tehát méltányosság alapján történő döntés, hiszen ez a lex mercatoriából fejlődött ki ez a választott bíróság. Erre is lehetőség van, hogy azt mondják, hogy nézd meg, és akkor ne csak a jog alapján dönts, hanem nézd meg a szakmai szem, és döntsd el. Erre volt, amikor felhatalmazást kaptunk, kevésbé. Igen, és van, amikor a felek visszatérve az eljárás újítást is fontosnak tartja, akkor ezt tiszteletbe tartjuk, a szakmai véleményünket elmondjuk, hogy ezt önök tudják, felhívjuk a figyelmet, de ha ez bármelyikük, elég, ha az egyikük azt mondja, hogy nem, ezt ő szeretné, akkor ez része a mi eljárásrendünknek.
Ha már méltányosságot említetted, akkor beszéljünk egy kicsit az eljárási költségekről. A rendes bíróságoknál most egy elég erős kritika az ügyvédi munkadíjaknak a megítélése, hogy a magyar bíróságok jelentősen lecsökkentik sokszor azt a díjat, amit a nyertes fél képviselője megpróbál beszámítani. Ez a választott bíráskodásnál hogy van? Egyrésztről maguk az eljárási költségek hogyan alakulnak? Itt is van egy maximum, mint ahogy a rendes bíróságnál az illeték, illetve a peres feleknek az ügyvédi költségei vagy egyéb költségei.
Azt szokták mondani, hogy túl drágák vagyunk. Ez egy nagyon relatív dolog, mert ha azt veszük, hogy ez egy egyfokú eljárás, és utána születik egy jogerős ítélet, sok esetben ügyvédi irodák harcolnak, tehát nem csak egyéni ügyvédek, ügyvédi irodák 8-10 ügyvéddel, komoly, és utána a végén, erre is kitérek, benyújtják majd a korán sem sértő, de valójában tényleg megdolgozott munkadíj igényüket, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez bizony nem igaz. Ha egyfokú eljárást tekintünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a választott bírósági eljárás legyen az adhok olcsóbb, mint az állambíróságának eljárása, hogyha az egészet tekintjük a teljes fellebbezési, felülvizsgálati fórumok figyelembevételével. Az ügyvédi munkadíj az egy kritikus kérdés. Ránk nem kötelező az állami bíróság és az a jogszabály, ami ugye az ügyvédi munkadíja felszámíthatóságáról szól. Mi általában megkérjük a feleket, hogy nyújtsák be azt a szerződéses megállapodást, ami az ügyféllel kötöttek, és az ennek alapján kalkulált munkadíjat. Azt nagyjából az elvégzett munka perérték arányában vizsgáljuk, és azt kell, hogy mondjam, hogy jelentősen komolyabb ügyvédi munkadíjakat tudunk éppen a felek privát autonómiáját követve elismerni a választott bírósági ítéletekben. Általában azonban figyelembe veszünk egy olyan 5% per tárgy érték 5%-ának megfelelő, néha ennél kicsit magasabb, de azért e körül kalkulálunk, de mondom, kérjük az elszámolást, azt nem csináljuk, éppen az állam felülvizsgálati, illetve érvénytelenítési jogkörét figyelembe véve volt egy nagyon híres jogeset, választóbírósági ítélet érvénytelenítése, ahol a kúria, akkor legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a túl magasan megállapított ügyvédi munkadíj jó erkölcsbe ütközik. Nekünk tulajdonképpen azt figyelembe kell venni, hogy a kúria mit mondott, és konzultálunk a fővárosi törvényszék bíráival. A kúria elnökével is beszéltem, és mondtam, hogy szeretném a konzultációt, amit elkezdtem annak idején Darák Péter elnök úrral folytatni. Én úgy gondolom, hogy nekünk ezt figyelembe kell venni, hiszen olyan ítéleteket kell egy szolgáltató választott bíróságként szolgáltatni, ami végrehajtható, és az ügyvédi munkadíjak miatt nehogy az legyen, hogy érvénytelenítik. Magyarán summa summarum magasabb az általunk megállapított, minket nem kötnek ezek a szabályok. Mi valóban értékelni szeretnénk a kollégák szakmai munkáját, figyelembe véve a pernyertesség, pervesztesség arányát is. Tehát itt a választott bíróságok magasabb munkadíjat tudnak megállapítani.
Arról lehet beszélni, hogy egyébként mi az, ami jó erkölcsbe ütközik?
Itt azt hiszem arról volt szó, hogy egy valójában nagyon nagy perértékű választott bírósági ügyben az eljáró tanács, ha jól mondom, az első tárgyaláson már ítéletet tudott hozni, és egy 100 millió forintot meghaladó ügyvédi munkadíjat állapított meg. A perértékkel mindenképpen arányban állt ez a döntés. A választott bíróság akkor azt nem vizsgálta, hogy tulajdonképpen hány tárgyalás volt, mit kellett az ügyvédnek ezért csinálnia, és milyen előkészítő munkái voltak, és ezt a kúria úgy látta, hogy ha egy tárgyalás volt, és ezen született a döntés, akkor ez bizony már a társadalom értékítéletét sértő olyan munkadíj, amit a kúria nem fogadhat el.
Bár hozzáteszem, hogy lehet, hogy az egy tárgyalás előtt olyan előkészítő tevékenység volt, ami lehet, hogy 100-200 órát is kitett. Nyilván mindenkinek más az óradíja, hogy kezdőügyvédnek lehet, hogy 20-30, aki már 10-15 éve van a pályán, akkor már 40-50 ezer. A nemzetközi irodáknál meg azt gondolom, hogy egy 200 eurós óradíj sem ördögtől való.
A nemzetközi vállalkozás választott bíráskodás során is mérlegelik az ügyvédi munkadíjat. Sőt, olyan is van, amikor valójában nem állapítanak meg munkadíjat, mert úgy látják méltányosnak a pernyertesség, pergvesztesség arányától függetlenül. Nekem volt egy olyan nemzetközi választott bírósági ügyem, magyar jog alapján, ahol a szavatossági igény kapcsán az elvégzett munka olyan gyalázatos volt, hogy mindenki úgy látta, hogy a szerződés felmondása és a ködbérigény bizony alapjaiban megalapozott. Ezzel kapcsolatosan a felek nyilatkoztak, és a választott bíróság belső tanácskozásán, amikor a svájci elnök és a svájci választott bíró társam azzal állt elő, hogy bizony meg kell ítélni a felperes követelését. Én pedig azt mondtam, hogy úgy gondolom, hogy el kell utasítani. Azt mondja, miért? Hát azért, mert a felperes póthatáridőt tölzött ki. Jó, ezt tudjuk, de hát te is látod, hogy gyalázatos volt a munka, és nem lehetett volna a póthatáridő. Mondom, igen, de jogilag ez nem áll össze. A póthatáridő lejárta előtt mondta fel a szerződést. Ezért álláspontom szerint a ködbérigény nem alapos. Ki tudja, hogy oda bent volna 15 ezer ember, és megcsinálja a munkát. A póthatáridő azért van, hogy azt betartsuk. A svájciak mosolyogtak, és azt mondták, hogy rendben, elutasítjuk a keresetet, de az alperes nem kap ügyvédi munkadíjat, mert nem az alperes mondta ezt, hanem te mondtad.
Mikor te látod azt, hogy mik a tendenciák a nemzetközi választott bíráskodásnál, akkor ezt te itthon el tudod mondani, illetve be tudod vinni a hazai állandó választott bíráskodásnak a gyakorlatába. Nektek van szakmai tréningetek, vagy mindig az adott tanácsban tárgyaljátok csak meg az ügyeket?
Úgy gondolom, hogy a választott bírók tekintetében is, és ez nem csak magyar választott bírósági probléma. Ez a nemzetközi választott bíróságoknak is problémája, hogy a választott bíróságok kvázi szenior klubként működtek. Ami azt jelenti, hogy persze tapasztaltak kell lenni, és felkészülnek kell lenni egy választott bírónak, de valahogy nem vette észre a választott bírósági intézményi környezet, hogy a világ megváltozott. Hány évesek a gazdasági szereplők, döntéshozó, 35-40-45 évesek. És kikkel tartják a kapcsolatot? A tapasztalt olyan kollégák, jogtanácsosok, ügyvédek, ugyanilyen évű, tehát nem csak a szeniorok, hanem kellenek a tenorok és a juniorok is a listára. Ezért egy dolgot forradalmasítottunk, azt, hogy nem azt mondtuk, hogy az legyen a választott bírósági ajánlási listán, akit mi akarunk, akit Burai Kovács úr alkalmasnak tart, hanem az, akit a felek tartanak alkalmasnak, akik ügyvédként járnak el nálunk legalább 2-3 alkalommal, vagy megválasztják őket választott bírónak. Egészen furcsa, másképp alakult ki. Bekerült egy újabb korosztály. Hölgyek is nagyobb számba kerültek be, mert őket is választják. Természetesen azért ezek a kollégák, de ez vonatkozik egyébként az idősebb korosztályra, azokat a tapasztalatokat, amiket mi látunk a nemzetközi gyakorlatban, és amit akár az eljárási szabályzatban is behoztunk, mint az előkészítő egyeztetés, ezek ismert jogi technikák voltak. A magyar választott bírói környezet, az idősebbek, mint a lióni takácsok úgy álltak ehhez, minek ez nekünk, stb. Aztán egy fél év múlva jöttek, hogy ez nagyon jó. Ez tényleg nagyon jó. De mit csinálunk, hogy próbáljuk ezt a kérdést kezelni? Úgyhogy van egy képzési programunk, ahol a választott bírákat képezzük. Tehát ezeket az új témákat is ismertetjük, valamint az átvesszük velük az általános tudnivalókat. Ez, amikor ezt elindítottam, általában volt 10-15 ember ezeken a képzéseken. És utána jött egy gondolat, hogy hát tulajdonképpen csak a választott bíróknak. Összeálltunk a Magyar Jogászegyletek, és kreditpontos képzési rendszerbe vettük fel ezeket a képzéseket. Nem hiszed el, Tamás, 80-100 jelentkező van, Na most ezt úgy gondolom, hogy ez a legjobb marketing a választott bíráskodás mellett. Mert biztos vagyok benne, hogy a plusz 70-80 kolléga a kreditponttér jön. Ez rendben is van. De képzeld el, hogyha abban 70-ből figyel az előadásra 35, és a 35-ből 20 azt mondja, hogy ez jó, ez engem érdekel, ezzel érdemes foglalkozni, akkor már megérte. Tehát bírókat képezzük, a jogtanácsosok és az ügyvédeknek is kínáljuk ezeket a képzéseket.
És meg lehet találni akkor a jogászegylet honlapján?
Igen, ezeket publikáljuk, a jogászegylet hirdeti, mi is egyébként, amellett, hogy a bíráinknak rendszeresen küldjük, a jogászegylet kreditpontos képzései között szerepelnek ezek.
Engem meggyőztél, én továbbra is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó választott bíróságot fogom kikötni azokban a szerződésekben, amikor engem arra megkérnek, hogy szerkesszem, illetve hát a természetesen a sportjogi kérdés a sport választott bíróságot. János, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, Tamás, hogy itt voltam.